Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tópartján nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga előjárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte. Halálán van a lányom, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Erre ő elment vele, nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte. Volt ott egy asszony, aki már 12 éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá, mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. És azon mód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben, és megkérdezte, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai ezt válaszolták. Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezett, ki érintett meg? De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett, mert hisz tudta, hogy mi történt vele, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá, leányom, hited meggyógyított téged, menj békével, és bajodtól megszabadulva, légy egészséges. Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga előjárójának házából, és közölték, meghalt a lányod. Miért fárasztanád a mestert? A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga előjáróját, ne félj, csak higgy. Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az előjáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk, mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement a helyiségbe, ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki, Talita kum, ami annyit jelent, kislány, mondom neked, kelj föl. A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. 12 éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak. Ezek az evangélium igéi. Ha az egész Szentírásban csak ez a ma felolvasott három rész lenne benne, azt gondolom, vagy ha valaki csak ezt a három részt olvasná a Bibliából, nagyon gyógyulna az Isten képéből. Ugyanis, ha megnézzük, hogy miket szoktunk számon kérni Istenen, akkor gyakorlatilag ezek a bibliai részek feleletet adnak arra, hogy jogos-e a felháborodásunk, jogos-e a számon kérésünk. Ugye, talán Jimmy énekelte meg, hogy csak a jók mennek el, vagy valaki másod, nem tudom, nem vagyok nagy Jimmy rajongó. De ezt gyakran az Isten szemére vetjük, hogy hát miért vette el a szüleinket, gyermekünket, házastársunkat, jó barátunkat, miért pont ő, hogy balesetben meghal fiatalon, miért kellett ilyen fiatalon meghalnia? Ekkor mindig eszembe jut egy idős néni, aki egyszer mondta, hogy atya, én nem panaszkodom, hogy öreg vagyok, nem haltam meg fiatalon. Ennek is egy felfogás kérdésbeli kérdés az egész, hogy vajon hogyan állunk hozzá. De azért legyünk őszinték, az első, amit számon szoktunk kérni Istentől, hogy vajon miért vette el ezt vagy azt. Hát érdekes módon sokszor nem veszünk figyelembe Isten, de amikor a halál szóba kerül, akkor rögtön ő a hibás. Ez teljesen emberi gondolkodásmód, mert valóban teljesen igazságtalan az élet, hogyha azt nézzük, hogy valaki csak néhány órát él, valaki néhány hetet, néhány évet, valaki meg 100 éves koráig él, és azt is inkább gonoszsággal tölti, akkor azt mondjuk, hogy hát igazságos az élet. Miért nem a jók maradnak itt, és tesznek még több jót a többiekkel? Hát lehet, hogy az isteni logikában ez éppen fordítva van. Ha megnézzük, nagyon sok olyan nagy szentünk van, akik 20 évesen haltak meg, és eddig még senki nem nyújtott be óvást az egyháznál, hogy hát miért pont 20 éveseket vitt el ilyen szent embereket a Jóisten. Zárójelbe teszem, lehet, hogy könnyebb dolguk volt. Bár amikor meg ezt mondjuk, hogy hát 20 éves korig az ember lehet még jó, mondom, és te 20 évesen már voltál ilyen szent? Tehát úgy tűnik, hogy valahogy fordítottan arányos, lehet, hogy valakinek azért kell hosszan itt maradni, mert hogy még meg kell szentülnünk. Viszont a bölcsesség könyvében azt olvassuk, itt van fehéren feketén, hogy a halált nem Isten alkotta. Azaz Isten nem akarja a halálát, máshol is ezt mondja, hogy nem akarom az istentelen halálát, hanem hogy letérjen az útjáról és éljen. Azaz az Isten egy minőségi életet szán mindenkinek. És innen indulunk ki. Ő nem akarja a betegséget, nem akarja a szenvedést, nem akarja a bajt. Maga Jézus is így imádkozik a Getszemáni kertben, hogy ha lehet, akkor ez a szenvedés kerüljön el. Isten nem mazohista és nem szadista. Nem akar önként szenvedni, és nem akarja, hogy mi szenvedjünk. Ennek ellenére még ezt is gyakran az Istennek a kontójára írjuk, hogy miért ver engem az Isten? Hányszor hallom ezt? Erre mindig az az adekvát válaszom, hogy a jó Istennek jobb dolga is van, mint hogy magát verje. Hát esze ágába sincs, az életnek vannak velejárói, ami nagyon gyakran igazságtalannak tűnik. És legyünk őszinték, ki az, akivel ne történt volna már igazságtalanság? Lehet, hogy nem az élete került veszélybe, de munkája, kapcsolatai, hírneve, bármi. Tehát az élettel együtt járnak ilyen dolgok, de biztos, hogy mindenért a jó Isten a felelős? Itt van, nem ő alkotta a halált, nem akarja a szenvedést, ettől kezdve valaki más van mögötte, és a bölcsesség könyve nagyon szépen írja le, hogy a sátán az, aki a halált behozta, aki a szenvedésünket akarja, és aki el akar minket választani Istentől. Na de hogyha Isten azt akarja, hogy éljünk, akkor, és azt mondjuk, hogy minőségi életet akar számunkra, akkor itt van az, amit Pál apostol ír a 2. Korintusi levél 8. fejezetében, ahonnan olvastuk, hogy miért is élünk, hogy jót tegyünk másokkal. Erre kaptunk meghívást, ezt olvassuk itt, hogy egyenlőség legyen, hogy mindenkinek egyformán jusson a javakból. Ugye, ha valaki kicsit belássa magát a témába, akkor látja azt, hogy a világ gazdagságának a nagy százalékát néhány ezer ember birtokolja. Nagyon igazságtalan, de vajon Isten osztotta el így a javakat? Én azt gondolom, hogy nem. Az embernek ott van a szabad akarata, és dönthet, hogy mit kezd a sajátjával, mit tesz másokért. Segít-e ott, ahol tud? Érezzük-e azt, hogy van itt az igazságosság, és hogy megtesszük-e az igazságosságot? Nem mindig könnyű, mert ugye Isten idézőjelben könnyű helyzetben van, mert ő a szívet is látja, nem csak a kívülről ítél. Én emlékszem például, amikor Rómában voltam, akkor egyszer valakivel találkoztam, és várnom kellett fél órát, és akkor ott üldögéltem, és néztem ilyen kolduló csoportokat, hogy hogyan viselkednek akkor, amikor éppen nem jön egy turista csoport arra. És például ott volt egy kisrác, aki teljesen normálisan szaladgált, de amint jött egy csoport, akkor elkezdett így bicegni. És hát úgy ment. Tehát ez volt a performance, ez volt az előadás, jöttek a nézők, aztán vagy fizettek, vagy nem. Nagyon érdekes volt ezt látni, hogy magyarul arra építve, hogy mi az, ami látszik, és nem tudjuk mögötte az igazságot, azt ki lehet használni. Isten nem használja ezt ki. Ő az igaz igazságot tartja a legfontosabbnak, és ahogy olvastuk, szintén a bölcsesség könyvében, hogy az igazság az halhatatlan. Ez azért fontos a számunkra, mert ha ez az örök igazsághoz szabjuk az életünket, akkor nem járunk rossz úton. Hányszor van az, hogy mindenkinek igazat kell adni, ha most egy picit így jobban járok, az egy kicsit az én igazságom, hosszú távon nem éri meg. Tehát van egy objektív igazság, Jézus Krisztusnak hívják egyébként, akihez igazodnunk kell a tetteinkben. És hogyan? Hát nézzük meg az evangéliumban, mit tett ő, és ez kicsit tovább javítja az Isten képünket. Ugye, mi történik? Először is jön egy fő ember, a zsinagóga előjárója, és azt mondja Jézusnak, hogy Mester, a lányom haldoklik. Hát természetesen nagy ember, Jézus megy. Ezt most csak zárójelbe teszem. Nyilván nem azért megy Jézus, mert jön a nagy ember és neki segíteni kell. De hát mégis semmi oka nem volt Jézusnak arra, hogy azt mondja, hogy hát nézd, ez az élet rendje, meghal, kész. Hanem megesik a szíve ezen az előjárón és a lányán, mert azt mondja, hogy nem jó, hogy egy 12 éves kislány meghaljon. Elindulnak. Mi történik? Jön egy második találkozás, ezt a biblia kutatók úgy hívják ezt a szerkezetet, hogy szendvics szerkezet, hogy egy történeten belül van egy másik történet, de nagyon mély összefüggések vannak benne. Mi történik? Jön egy asszony, aki 12 éve, itt nem véletlen a 12 év, vérfolyásban szenved, feltehetően ugye az érettsége elérése óta szenved ebben a betegségben, és a mózesi törvény szerint, aki ebben a betegségben szenved, az tisztátalannak számított. Nem mehetett emberek közé, nem hogy befurakodjon a tömegbe, sőt annyira, hogy még a havibajkori véres lepedőket is el kellett különíteni. Tisztátalannak számított x ideig, aztán nyilván kimosták, de hogy ez nagyon fontos része volt, magyarul ő nem hogy a zsinagóga előjárója volt, hanem még ki is volt zárva a zsinagógából a betegsége miatt. És Jézus hozzá is jó, őt is meggyógyítja, igazából egy szót nem szólnak egymáshoz, már akkor a hite gyógyította meg, ha a ruhája szegélyét érintem, nem kell, hogy szóljon hozzá, nem kell, hogy rám tekintsen, nem kell, hogy rám tegye a kezét, én hallom, hogy másokat meggyógyított, hát mi akadálya lenne annak, hogy engem is meggyógyítson, így gondolkodik ez az asszony, és Jézus megengedi. Ugye a dünamis erő árad ki Jézusból, és az isteni ereje meggyógyította, és hát utána azért jön a tetemre hívás, hogy ki volt az. És az apostolok nem értik, hát uram, hát nézd, hogy mennyien nyomnak jobbról-balról, egyszerre többen is hozzád érnek, de Jézus tudta, hogy miről beszélt, ez az érintés más volt. Ez nem egy odaverődés, odasodródás, hanem egy tudatos érintés. Valaki találkozni akart vele. És hát erre az asszony, mint utolsó a társadalomban, félve, remegve előre jön, és megvallja az igazságot. Azért ezt bevallani ott mindenki előtt, akik tisztában voltak a törvénnyel, hogy nem is jöhetett volna közénk ez az asszony, nem is érhettünk volna hozzá, ott megvallja, hogy bizony, hát én tisztátalan vagyok, mert ilyen vérfolyásban szenvedek. És Jézus nem hogy lekorholná, hogy hát nem olvastad a törvényt? Nem tudod, hogy neked nem semmi keresni valód nem lenne itt? Nem, megdicséri. A hited meggyógyított, élj egészségesen. Azaz, ez az Istennek a végtelen lehajlása, és az, hogy ő nem személyválogató. Egyszerre segít a zsinagóga előjárójának, és annak is, akit még a zsinagógába se engedtek be. Mert ő nem azt nézi, hogy ki honnan jött, nem szenvedett rankórságban, hanem azt mondja, hogy akinek szüksége van a segítségre, annak segítek. Ez újra gyógyítja az Isten képünket, mert ezek szerint, ha nekünk is bármilyen bajunk van, ha ennek a vérfolyásos asszonynak segített, akkor nekünk is kész segíteni. És még egy példára jó ez a vérfolyásos asszony, hogy már 12 éve ebben a bajban szenved, és nem adta fel. Akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy ennek nincs se vége, se hossza, ugye Márk őszintén leírja, hogy minden pénzét orvosokra költötte, bocsánat, a jelenlévő orvosoktól nyilván mindenki kivétel, és hozzáteszi, hogy de egyre rosszabb lett a helyzete. Csak hogy mennyire emberi a Biblia, ha ugyanezt a részt elolvassuk Lukácsnál, aki ugye orvos volt, ő amikor átveszi Márktól ezt a részt, akkor azt a félmondatot kihagyja, hogy a helyzet egyre rosszabb lett. Az benne hagyja őszintén, hogy minden pénzét orvosokra költötte, de hát a mundérbecsület az mundérbecsület, hát nyilván nem fogja beírni, hogy az orvosok nem tudtak segíteni neki, hát ez engedtessék meg Lukácsnak, hogy védje az orvosok becsületét, és ez kihagyja ezt a félmondatot, nézzétek meg, hiányzik belőle ez, hogy egyre rosszabb lett a helyzete, vagy egyre rosszabbul lett. Tehát, hogy nem adja fel 12 év után sem, és Isten ugyanígy van velünk is, hogy ha mi kitartunk, és hűségesek vagyunk hozzá, akkor ő segít rajtunk. Hogyan folytatódik a történet? Jönnek megint az emberi látásmódú emberek, ne fárazd a mestert, meghalt a lányod. Jézus azt mondja, ne félj, csak higgy. Ahogyan hitt ez az asszony is, azaz bízott bennem, mert a hit igazából bizalom, Oda megy, és akkor Jézus azt mondja, hogy csak alszik, kinevetik az ott levők. Akik eddig siránkoztak, nevetésben törnek ki. Mi más ez, mint a felszínesség ne továbbja. Őket ezért fizették, hogy ott siránkozzanak. Tehát amint valaki olyat mondott, akkor már elnevetik magukat. Ez azt is mutatja igazából, hogy ők meg voltak győződve a lánynak a haláláról. Mert hát ilyen butasságot mondani, csak alszik, hát azért mi már elég régóta vagyunk siratóasszonyok, hát csak tudjuk, mi az, amikor beáll a halál. És ezért kinevetik Jézust, és Jézus három apostolt hív be magához, Pétert, Jakabot és Jánost, akik aztán ott vannak vele a színeváltozás helyén, ott vannak a Getszemáni kertben, ők lesznek a legfőbb tanúi a Krisztus eseményeknek, és ezért engedi őket be, hogy lássák, hogy Jézus ura a halálnak. És ki az egyetlen, aki ura a halálnak? Nyilván maga Isten. És ezzel Jézus az istenségét bizonyítja. És akkor mi történik utána? Talita kum, pontosabban talita kumi, a helyes ragozásban, de mindegy, kelj fel! És hát nyilván mindenki magán kívül van a csodálkozástól, mert a kislány felkel, és erre Jézus mit mond? Na, látjátok, hogy mit tudtam tenni, akkor szépen menjetek a templomba, mutassatok be hálaáldozatot. Nem. Jézus nagyon profán. Adjatok neki enni. Azaz, ti folytassátok azt, amit én elkezdtem, és a szükségéről gondoskodjatok. Hát látjátok, már két napja nem evett. Hát adjatok neki enni. Annyira erre hív bennünket Jézus, hogy tegyük jobbá egymás életét. Próbáljunk mindent megtenni azért, hogy az igazságosság győzzön, hogy egyenlőség legyen, hogy mindenki egyformán jól tudjon élni, mert Isten senkit sem a szenvedésre, a halálra teremtett, hanem arra, hogy az Isten országát építsük, ami nem más, mint a szeretet. Ha szeretettel vagyunk egymás iránt, nyitottak vagyunk mások problémái felé, akkor a Jézusi tanítást követjük. Nem véletlen az, hogy az egyház is azt mondja, hogy ha vasárnap jössz a misére, és útközben látsz egy balesetet, állj meg és segíts, még annak árán is, hogy emiatt elmarad a vasárnapi miséd. Mert sokkal fontosabb a szeretet. Nyilván ehhez a szeretet gyakorláshoz kapjuk az erőt, az eukarisztiából, a közösségből, a hitből, az evangéliumból, de hogyha éppen akkor kell valakin segíteni, akkor nem mondd azt, hogy bocsánat, nekem a mise elő van írva, úgyhogy nem tudok segíteni. Az elsődleges szempont a szeretet. És a szeretet az diktálja, hogy neked most segítened kell. És nyilván, ha tudod pótolni, akkor pótold. De értjük a logikáját, hogy a vallás nem önmagáért van, hanem hogy abból erőt merítsünk a mások szolgálatára. Azt gondolom, a mai napon hálát adhatunk az Istennek, aki nem alkotta a halált, nem leli örömét a szenvedésben, lehajol nagyhoz és kicsihez egyaránt, fontos neki a bajunk még akkor is, ha mindenki elfordul tőlünk, ő mindig ott van, és minket is arra hív, hogy mi is ugyanígy tegyünk. Azt gondolom, hogy ezáltal fog az Isten országa növekedni, és minél többen élik ezt, minél többen tudnak másokért élni, annál élhetőbb lesz ez a Budapest, ez az ország, ez a világ. A mi feladatunk az, hogy ne csukjuk be a szemünket mások baja előtt, az igazságban próbáljunk járni, és próbáljunk tenni mindenkiért, akivel csak találkozunk. És én hiszem, hogy ekkor valósítjuk meg leginkább az Isten képűségünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.